A műsor támogatója a Csíki Sör, a Tiltott. Okostelefonok, virtuális megoldások, laptopok és online felületek. Számos információ, adat, hír és lehetőség. Ezeket hozták el a 21. század eszközei. Olykor azonban nehéz eligazodni a virtuális labirintusban. Ebben segít a digitális világ. Szerkeszti Nagy Bodó Szilárd.
Tisztelettel köszöntöm a Marosvásárhelyi Rádió és a digitális világ hallgatóit. Jó estét kívánok, a mikrofonnál a műsor szerkesztője, Nagy Bodó Szilárd. Számos olyan feladatkör van a napjainkban, ami nem igényel emberi munkát, mert a gépek megoldják helyettünk. Azonban erre nem lennének képesek, hogyha nem lenne mögöttük egy komoly munkával kifejlesztett szoftver, amely automatizálja őket. Az automatizálás pedig nem egy tőlünk távoli fogalom, hiszen nem csak a gyárakban lehet vele találkozni, hanem az utcán, sőt akár a háztartásainkban is. De hogyan is készül egy automatizálás terén használt szoftver? Milyen buktatói vannak ennek, és milyen hatása van a területre a mesterséges intelligenciának? A mai digitális világban ezekre a kérdésekre keressük a választ. Témánk automatizálás a hétköznapokban és a mesterséges intelligencia korában. Kedves hallgatók, önök is bekapcsolódhatnak a beszélgetésbe. Kérdéseiket, hozzászólásaikat várjuk a Marosvásárhelyi Rádió Digitális Világ Facebook oldalon. Továbbá bejelenteném, hogy a műsor honlapunkon online is hallgatható, valamint webkamerán keresztül nézhető is. Címünk marosvásárhelyiradio.ro. A stúdióban itt ül mellettem dr. Vajda Tamás informatikus, akinek köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat és eljött a digitális világba. Jó estét kívánok, köszöntöm a Marosvásárhelyi Rádió mikrofonjai előtt.
Jó estét kívánok, én is köszöntöm a hallgatókat.
Kezdjük azzal a beszélgetésünket, hogy milyen szoftver kell ahhoz, hogy egy kamera le tudja olvasni a rendszámokat. Ugye ez egyszerűnek hangzik, hiszen mindenkinek a zsebében akár ott van egy okostelefon, készítek vele egy fényképet, látszik egy autónak a rendszáma, teszem azt, de hogy itt nem csak arról van szó, hogy egy kép készül, hanem tovább megy a folyamat. De mi az első lépés, milyen szoftverrel lehet akkor leolvasni ezeket a rendszámokat, mi kell ehhez?
Tehát ez most elég nehézkes ez a kérdésnek a megfogalmazása, mert igazából ez egy rendszert kell képezzen, tehát a rendszer, amelyiknek tehát a része maga a kép rögzítő, ami lehet akár egy telefon, vagy valamilyen kamera, tehát ipari kamera, vagy akár kézi kamera, és azon kívül a másik része lenne a szoftver. Most ez azért nehéz külön tárgyalni, mert maga a hardware része nagyon meghatározza az egész rendszernek a működését, és teljesen más megoldásokat igényel, hogyha egy zseb telefonnal készítünk egy képet, és az alapján kell felismerjük a rendszámtáblát, és egészen más, hogyha egy ipari kamerával, ami nagyban segíti a szoftvert. Tehát más lesz egy kicsit a kimenetele, tehát sokkal pontosabb, hogyha egy ipari kamerával jól beállított környezetben használjuk ezt a rendszert. Na most ugye, tehát például egy rendszámtábla felismerő a szoftver vagy rendszernek ugye az alapvető és egyik legfontosabb az, hogy milyen képet készítünk, és ennek a feldolgozása jönne maga a szoftver részénél. Na most azért nagyon fontos az, hogy mivel készítjük, mert a szoftver bemenetét a képi információ adja. Hogyha ezt egy jó minőségű készülékkel készítjük, akkor van amivel dolgozni, tehát van információ, amit feldolgozni. Hogyha gyenge, akkor sokkal nehezebb feldolgozni, sokkal több előfeldolgozást igényel az egész művelet. És maga a szoftver az több részből áll, általában van egy része, amelyik a feldolgozza, tehát kinyeri a számtáblát, van egy része, amelyik felismeri a karaktereket, és van egy harmadik része, amelyik feldolgozza ezeket az adatokat, tehát validálja, adatbázisba keres, vagy annak függvényében, hogy mire akarják használni továbbiakban, egy olyan jellegű feldolgozást végez.
hogyan történik akkor ennek a szoftvernek a programozása, vagy ennek a rendszernek a programozása, melyek a kulcsfontosságú részek? Itt említette a jó minőséget a kamerák esetén, de ha jól értem, akkor akár javítható is utómunkával egy képnek a minősége, hogy felismerhető legyen a rendszám. Maradjunk ennél a példánál.
Jó, tehát itt egy annyit még hozzáfűznék ezzel a javíthatósággal, hogy az az információ, ami nincsen meg, azt nem lehet kinyerni, vagy nem lehet pótolni. Tehát lehet egy nagyon, nagyon kicsit javítani benne, de nem lehet kitalálni. Tehát, hogyha most mondjak egy példát, hogyha nem látom a számtáblának a felét, akkor akármilyen algoritmust alkalmazzok, nem fogok tudni annak a rendszámtáblának a másik felét megmondani. Mármint ezzel a rendszerem, más kisegítő rendszerekkel esetleg, hogyha elmegyek és más adatbázisokból összeszedem, hogy ilyen autó is, és annak az első fele, számtáblának az első fele az mi az, akkor azzal le ki tudom egészíteni, de önmagában csak a képi információ alapján nincs honnan pótolni. Tehát az első nagyon fontos dolog, és ez, tehát itt bukik, vagy ez határozza meg tulajdonképpen a rendszernek az, hogy milyen minőségben dolgozik. Tehát a minőség alatt azt értem, hogy hány képből, hány képen ismeri fel helyesen a számtáblát, hogy milyen a képalkotó eszköz, ami van. Amitán kapok egy aránylag, tehát egy feldolgozható képet, akkor utána jönne egy előfeldolgozás, általában ezekben az előfeldolgozás alatt történik a zajszűrés, a különböző megvilágítási problémáknak a kiszűrése, itt még a képfeldolgozás, ugye, tehát a képfeldolgozásnál tehát van egy része, ugye a kameráról beszéltünk, szoftverről, most itt két lehetőség van, hogy ugyanott van a szoftver, ahol a kamera, tehát effektív a kamerán van a szoftver is, vagy a külön van egy más helyen a szoftver, tehát egy számítógépen vagy egy szerverben. Itt bejöhet az is, hogy készítek egy képet, előfeldolgozásnál beazonosítom azt, hogy mikor a pontos idő, tehát ilyen szinkronizációs problémák itt még bejöhetnek, amit el szoktak dolgozni. Utána jön a maga a lokalizálása, tehát egy adott képről kell lokalizálni azt, hogy van-e egyáltalán számtábla rajta, hol van a számtábla, vagy több számtábla van egy adott képen, azt is esetleg figyelembe kell venni. Utána jön a számtáblának a feldolgozás, tehát karakterszegmentálás, a karaktereket utána egy karakterfelismerő vagy OCR programmal beazonosítjuk, utána jön ezekből egy validálás, és utána jön az utófeldolgozás, tehát amikor azt jelenti, hogy most már van egy számtábla vagy több, és akkor mit csinálok ezzel? Tehát ez megint az alkalmazás, hogy kinyitok egy kaput, büntetést adok, vagy megkeresem az adatbázisba, hogy ki fizette az adót, vagy a parkolási díjat, és így tovább.
És mondjuk el azt is a hallgatóknak, hogy nem véletlenül beszélgettünk erről, és nem véletlenül példálózunk a rendszámokkal, hiszen egyetemi évei alatt ön is fejlesztett egy ilyen rendszert, és megkérném, hogy meséljen erről, arról a rendszerről, amit hát, itt a műsor előtt beszélgettünk, 20 éve készült el, és hogy...
Körülbelül 20 éve volt az készítve, tehát hogy akkor azért egy kicsit más volt a technikai lehetőségek, tehát egyrészt akkor még, tehát akkor is már mesterséges intelligenciával dolgoztunk. A képfeldolgozásnak az első részét azokat általában ilyen statisztikai módszerekkel dolgoztunk, de azt kell tudni, hogy akkor egy megapixeles kép az egy nagyon jó minőségi képnek számított nekünk. Tehát az információ, amivel tudtunk dolgozni, az sokkal kisebb méretű volt. Ugyanakkor a számítási kapacitások is sokkal kisebbek voltak, tehát napjainkban nagyon sok esetben arra alapoznak, hogy használnak egy olyan rendszert, amit már előre tanítottak egy szuper számítógéppel, tehát most egy ilyen mély tanulásos rendszerre gondolok, akkor nem volt lehetőség, tehát abban az időben volt, hogy érdekességként akkor jelentek meg egy-két éve a mély tanulásos rendszernek az alapjai, tehát akkor jelent meg Lecunnak az első a konvolúciós hálójának a leírása. Mi azt próbáltuk meg implementálni, világos, hogy nem értünk el olyan sikereket, mint ők sokkal jobb gépeken és sokkal jobb a hardveren, de az úgy abból nőtt ki így az elmúlt 20 évben az, amit ma látunk a mesterséges intelligencia terén.
El fogunk ide is jutni, de mi volt az ön vagy az önök indítatéka, miért vágtak bele akkor ennek a fejlesztésébe?
Hát ez úgy volt, hogy igazából én államvizsgának neképpen mesterséges intelligenciával akartam foglalkozni, és így kerültem Budapestre, ahol arcfelismerést készítettem végül. Rögtön, ahogy befejeztem az egyetemet, akkor megkeresett egy cég, hogy kellene egy ilyen rendszert fejleszteni. Ott kezdtem neki, és akkor a mesteri alatt dolgoztunk még ezen a rendszeren. El egészen addig, ameddig én eljöttem aztán attól a cégtől.
Beszélgessünk most általánosságban ezekről a felismerő rendszerekről, legyen szó akár arcfelismerés, akár rendszámfelismerés. Milyen hibák, nehézségek merülhetnek fel ezekkel kapcsolatban?
Hát először megint visszatérnék abba, hogy mint hibákkal, tehát az első és legfontosabb, és nem tudom ezt elégszer kihangsúlyozni, az, hogy milyen információ áll rendelkezésre. Tehát mindent meg kell tenni ahhoz, hogy a lehető legjobb minőségű információt kapjál. És ez azt jelenti, hogy ugye, tehát mit tudom, egy rendszámtábla esetében milyenek kint a fényviszonyok, milyen színspektrumban készíted a képeket, színes kép, a fekete-fehér képet készítesz, milyen a kép felbontása, a környezeti tényezők milyenek, tehát hogy takarásban van, vagy mindig onnan fog sűnni, tehát mindig, például amikor egy próbarendszert felszereltünk, akkor nagyon kellett figyelni arra, hogy honnan fog sütni a nap. Ugye, tehát telepítésnél nagyon, tehát nagyon, nagyon jól meg kell választani azt a helyet, ahová telepíted, és ahogy telepíted, mert ha rosszul van telepítve, akkor sokkal nehezebb, vagy sokkal rosszabban fog működni ezek a rendszerek. Tehát most azt kell tudni, hogy általában egy ilyen 99, majdnem 100%-os pontossággal működnek, de ha egy rosszul van felszerelve, ugyanaz a rendszernek akár 20-30%-ot is csökkenhet a felismerési hatékonysága. Tehát ezért nagyon nagy hangsúlyt szoktak rakni a hardware-re, és pont ezért is van az, hogy a hardware-t fejlesztők kimondottan támogatják a különböző ilyen jellegű rendszereket, mert azt te, mint szoftverfejlesztő nehezebben tudod megoldani azt, hogy te a hardware-re legyen ráhatásod. Tehát inkább az történik egy ilyen kisvárosos fejlesztés esetén, hogy jól megválasztod ezeket az eszközöket, és akkor arra építed a szoftvereket. Amikor mi ezelőtt 20 évvel, akkor nekünk csak annyiból állt, hogy megfelelő kamerákat tudjunk kapni, ugye a kamerák esetében felbontás nagyon fontos volt, az, hogy melyik a, tehát milyen, mennyire volt érzékeny a szenzor, tehát a kamerának a szenzora, tehát ez azt jelenti, hogy mennyire például szürkületben egészen meddig tudott elmenni, mikortól kellett bekapcsolni az infrareflektort, tehát szoktak éjjel használni infrareflektort, infratartományt tudja az érzékelő. A másik az az, hogy hogyan készíti el a képet. Ugye régebb voltak olyanok, hogy minden képsort, tehát minden másik sort eltolva, tehát egy bizonyos időintervallum után olvasott be, és akkor ebből adódott például egy torzítás az egész képnek. Utána jelentek meg azok a progresszív kamerák, ami egy időben csinálta teljes képet. Tehát, hogy ahhoz képest összehasonlíthatatlan a minőség, ami akkor volt. Tehát akkor profi kamerák tudták azt, amit most már talán bármelyik zsebtelefon tudja.
És itt említette a hardverek, a kamerák fejlődését, de van valami, amire nincs ráhatása sem a szoftverfejlesztőnek, vagy gondolom, hogy nincs ráhatása, viszont a hardvernek biztosan nincs ráhatása. Mekkora problémát jelent az a rendszámtáblák esetében, hogyha az autó rendszámtáblája mocskos, vagy hogyha arcfelismerő rendszerekre gondolunk, hogyha nem tudom, felrakunk egy kalapot, vagy felteszünk egy napszemüveget?
Tehát most sokat jelent, tehát nagyon sokat jelent, mert ami takarásban van, az lehet mocsok, valami más objektum, az nincs ahonnan. Tehát azt úgy kell venni, mint hiányzó információ. Most a meglévő információk alapján következhetünk egy bizonyos szintig, de hogy mennyire redundáns egy rendszer, tehát hogy az ember se fogja tudni meg határozni, hogyha egy 8-asnak az alsó része látszik, az alsó egy negyede, hogy az egy 8-ashoz tartozik, vagy egy 0-oshoz, az nincsen meg ebbe a rendszerbe ez a redundancia. Tehát önmagában a kép információból azt nem fogjuk tudni meghatározni. Tehát az, hogy most valaminek az árnyékából én következtetek, hogy ott milyen számtábla volt, hogy milyen arc, az egy kicsit utopisztikus, egy ilyen, tehát filmekbe illő, nem egy valóság tartalmú dolog, de ezt úgy kell elképzelni, hogy mégis, tehát ahhoz képest, hogy amit meg tud csinálni a gép, azt az, vagy nem tud megcsinálni a gép, azt az ember se tudná megcsinálni. Tehát általában ezeknél a rendszereknél, kivéve ha egy valamilyen algoritmikus hiba van, az emberek nem tudnak sokkal többet mondani. Tehát, hogy képesek vagyunk olyan szinten feljavítani bizonyos pixelérzékenységet, vagy látni képfeldolgozással olyan kicsi kontrasztban is, amit szabad szemmel ember nem láthat. Az lehet, hogy ugyanolyan előfeldolgozásra egy ember fogja tudni látni. Igazából a kérdés az, hogy mindig van egy egyensúly az, hogy ugye ezektől az is elvárás, hogy gyorsan dolgozzon ezektől a szoftverektől, és akkor kell mindig egy kompromisszumot, hogy mennyi redundanciát raksz, hogy meddig mész vissza az, hogy megkapjál egy információt, és a pontosság. Na most például egy autópályán vagy, akkor inkább az megy, hogy többször csinálsz meg egy képet, többször ismered fel ugyanazt a kocsinak a számtábláját, és a 10 képből 80 vagy 70 biztos látszik megfelelően, hogyha nem teljesen sáros például a számtábla. Mert hogyha sáros vagy eltakarnak, vagy vannak ilyen cselek, hogy szembe, tehát a kamerával szembe világítsz lézerrel, vagy valamivel, ha érzékeled, akkor világos, hogy nincs, ahogy azt az információt megtaláljad, vagy hogy feldolgozzad a későbbiekben, de mondjuk ez már jogilag ez büntetendő.
Hallottunk erről történeteket, hogy voltak akár olyan politikusok is, akik lézerblokkolót szereltek fel az autójukra, de ez egy másik történet, most ebben ne menjünk bele. Arra gondolok, itt a műsor folyamán említette, hogy van, amit nem látunk, azt nem fogjuk tudni felismerni, viszont utána mehetünk más adatbázisokba, hogy rendszámnál maradva, annak a bizonyos autónak a rendszáma látszik a fele, és tudjuk, hogy milyen autó, akkor így megkaphatjuk. Mennyire automatizáltak ezek a rendszerek most már? Tehát mennyire van átjárás akár a mesterséges intelligencia, akár más szoftver révén ezen adatbázisok között?
Hát hogyha, tehát ezek mind olyan dolgok, ugye a GDPR szempontjából, ami eléggé jól le van szabályozva törvényileg. Tehát én, mint egy kicsi cég, nincsen jogom ahhoz, hogy ezekhez az adatbázisokhoz hozzáférjek. Azt tudom csinálni, veszünk egy parkolóházat, hogy adott esetben így is, úgy is előbb-utóbb ugyanazok a kocsik fognak bejárni, tehát többségében. Tehát aki, vegyük például, nem mondjak nevet, mint tudom, a körzet, a környékben levő a nagyáruházhoz megy, ugyanaz fog oda menni. Tehát nagyon ritkán fognak, vagy mit tudom, egy éves időtartamban ritkán vagy kevés az, aki nem, tehát nem visszatérő vendég. És akkor felépíthet a cég, vagy felépíthet az a rendszer egy olyan adatbázist, hogy piros Opel autóhoz tartozik egy ilyen jellegű számtábla, és akkor kiépíthetem azt, hogy az összes többi karakterisztikát talál az automárka a számtáblának a háromnegyede, a autóméret, stb., és akkor azt mondom, hogy ez nem 100%-ban, de 80%-ban ugyanaz a kocsi lesz. Persze tévedhetünk. Most itt megint mindig az a kérdés, hogy mit engedünk meg, és mennyit megyünk el. Tehát, hogy akkor, amikor mi fejlesztettük, akkor nem volt lehetőség. Tehát számítógépes kapacitás, meg számítási kapacitás nem volt lehetőség, de most azért ezekkel az új neuronhálókkal és az új rendszerekkel azért elég sok mindent tudunk csinálni.
Arra is gondolok, hogyha egy nagyobb dologról beszélünk, egy nagyobb tényezőről, tehát nem egy bevásárlóközpont parkolójáról, hanem mondjuk egy bizonyos országról, egy államról, aki kamerákat szerel fel az autópályára sebességmérés céljából és rendszámfelismerés céljából. Mekkora problémát, vagy mekkora nehézséget jelent, már ha egyáltalán jelent, az, hogy egy autópályán több különféle rendszámot kell felismerjenek ezek a kamerák, tehát teszem azt romániai rendszámot, magyarországi rendszámot, lengyel rendszámot, német rendszámot még sorolhatjuk, és ugye ezeknek különböző a felépítése. Ugye a romániai rendszámnál tudjuk, hogy két betű, ami a megyét jelöli, két vagy három szám és három betű, de ez országonként változik, ez a jelölési módszer.
Tehát ez nem egy gond, mert egyszerűen felépítenek egy adatbázist. Az összes lehetséges számtáblával, amit kiadnak, ugye minden országnak megvan ez a típus leírása, hogy mit lehet, és ezt beépítik a rendszerbe, adatbázisba, elmentik, és onnantól azonosítják, tehát egy sima regex hívás.
Tehát nem ördögtől nem, való, és nem semmi különlegesség nincs benne.
Ebben nincs. Tehát ez talán a legkönnyebb.
Kár abban bízni, tehát tisztelt hallgatóink, hogy más formátumú a rendszám, és akkor külföldön nem fogja a rendszer felismerni, fel fogja ismerni. De mi történik azt követően, hogy felismerték a rendszámunkat, akár azért, mert betartottuk a törvényeket, akár azért, mert nem tartottuk be a törvényeket, hogyan jut el ez az információ, és hogyan történik meg a szükséges ellenőrzés, például ki van-e fizetve az adott gépjármű útadója? Ez jutott itt hirtelen eszembe.
Erről tudok mondani, de nem saját tapasztalatból, tehát hogy mi ezzel nem foglalkoztam én soha, hogy más, de ez általában az van, hogy van egy a hivatalos szervnek van egy API-ja, tehát egy adatbázisra, amihez van egy API, amihez ő ad hozzáférést egy adott ilyen rendszernek a telepítőjével, tehát szerződés, GDPR-os mindenféle megkötés mellett, és ő tud lekérdezéseket végezni az adatbázisba. Tehát ha felismertem én az adott számtáblát, akkor az egy kéréssel elmegy a belügyminisztériumhoz, és onnantól le tudja kérni azokat az adatokat, hogy például ki van fizetve az útadó, vagy nem. Amúgy például lesz, hogy az útadó ki van fizetve, jól tudom, ezt bárki most már nyilvános az API, beírhatja a rendszámtáblát, és meg tudja nézni az, hogy ő kifizette a saját adóját, vagy nem. Tehát így ilyen szinten bármelyik kocsinak le tudja ellenőrizni, hogy ki van-e fizetve az útadója. Tehát, hogy ez körülbelül ennyiből áll, hogyha nem, ugye általában ilyen ellenőrzéseket hivatalos szervek végeznek, tehát nekem nincs értelme, hogy én ezt csináljam, vagy bárkinek egy ilyen kisebb cégnek, hanem az, hogy eladod az alkalmazásodat, hogy egy ilyen hivatalos rend ezt működtesse. Ugye, és akkor neki megvannak a hozzáférései az adatbázisokhoz, a lekérdezésekhez, ellenőrzés onnantól küldi ki. Amit szoktak csinálni, az az, hogy amikor felismerünk egy rendszámtáblát, vegyük ezt példának, akkor annál mindig társítunk egy százalékot, hogy mennyire vagyunk biztosak benne. Hogyha úgy látjuk, hogy valami kérdések vannak, vagy egy karakterről nem tudjuk eldönteni, hogy most az 9-es vagy 8-as, akkor általában százalékot rendelünk hozzá, hogy ez a számtábla ennyi százalékkal, az a számtábla annyi százalékkal, és akkor össze lehet vetni az adatbázisba. Az, hogy fehér kocsi ez a számtáblája van, vagy az a számtáblája van, és van egy egyezés bármelyikkel, vagy lehet egy emberi a felügyelő, aki kapja a képet és ellenőrzi. Tehát azért még azt láttam, hogy van egy ellenőrzés. Tehát legalább 1020 éve biztos, hogy úgy volt, hogy van egy ellenőrzés, és amelyik egy bizonyos százalék alatt volt a hozzátársított biztonság, hogy mennyire biztos, ahhoz azt felülbírálták.
Mi az a százalék, ami már jónak, megfelelőnek, vagy éppen hitelesnek nevezhető akkor? Tehát hány százalékra kell ezt mondani, hogy elhiggyük, vagy elhiggyék, hogy igen, akkor valóban ez a rendszám lehetett? Nyilván a teljesen biztos a 100%.
Olyan soha sincs. Olyan soha sincs, mert mindig van egy kicsit, de hogy szerintem 90 fölött az már az lesz, tehát hogy akkor kicsi a hiba lehetőség, tehát a 90% az.
Mennyire kapcsolódnak itt a műsor folyamán említett kamerák az automatizáláshoz, ugye erről is beszélünk. Ön is említette, hogy nem árt, vagy 20 éve így volt, hogy a sor végén ott volt egy emberi tényező, aki leokézta, vagy éppen nem okézta le az adott döntést, felismerést.
Hát most azért a legtöbb esetben azon, hogy csak a kérdéses dolgokat szokták ellenőrizni. Tehát, hogy most már annyira megbízhatom, tehát, hogy azért 20 éve működnek ezek a rendszerek, és annyi tapasztalat van, hogy a kérdéseseket szokták ellenőrizni. Tehát most gondolok ide egy más alkalmazásra, hogy nyákellenőrzés, hogyha azt mondja a rendszer, hogy oké, akkor oké. Tehát, hogy vannak vizuális ellenőrzések, hogyha valami nem oké, akkor szól, hogy né, itt van három, ami úgy látom, hogy nem oké, vagy nincs jól beültetve egy alkatrészt, és ugyanez van rendszámtábláknál is, hogyha ha valami kérdéses, akkor azt jelzi, tehát már egy eleve úgy jön, hogy né, ezt a 10 képet kell te átnézed, a többi oké.
Mi várható akkor munkaerőz tekintetéből a jövőben, tehát mennyire lehet kivonni jelenleg és a közeljövőre gondolva az emberi tényezőt ezekből a folyamatokból, tehát meddig lesz még szükség ezen a téren ránk?
Még sokáig, mert azért tehát más munkakörben, tehát egyrészt vegyük egy rendszámtábla felismerést, tehát eddig álltak radarozni a rendőrök az utca szélén. Most azok a rendőrök, amelyikek az utca szélén állnak, ugyanannyi rendőr bentül a számítógép előtt, tehát kényelmesebb környezetben, és ellenőrzi az, ami kérdéses, de viszont sokkal több kamerát lehet felszerelni, tehát effektív, nem szúrópróbaszerűen fog történni az ellenőrzés, hanem egy teljes körű lesz az ellenőrzés. De hogy ugyanaz a rendőr állomány sokkal minőségibb, vagy sokkal nagyobb munkakört tud lefedni. Ez az egyrészt, másrészt ezeknek a rendszereket karban kell tartani, fejleszteni kell, megnézni, ugye törvények változnak, minden is változik állandóan, és akkor mindig adaptálni kell, csak más a kör, más a munkakör.
Milyen tudás kell ahhoz, hogy tudjuk magunkat adaptálni ehhez az új munkakörhöz, hogy ne veszítsük el az állásunkat az automatizálás miatt, és most nem csak a rendszámfelismerésre gondolok, hanem akár más területekre is, hogyha tudna példát hozni ezekről.
Tehát ez első és legfontosabb dolog, amit meg tudok említeni, az az, hogy meg kell tanulni. Tehát a leges legfontosabb az az, hogy egyrészt nyitottak legyünk arra, hogy tanuljunk, és a második dolog az az, hogy meg kell tanulni azt, hogy hogyan tudunk elsajátítani a folyamatosan újabb és újabb készségeket. Mert, és ezt életben tartani, mert ugye az a tendencia, hogy a korba, hogy haladunk előbbre, úgy nehezebben asszimiláljuk az információkat, de ugye a tapasztalatokra, meg tapasztalatra, készségekre, és hogyha ha kialakítjuk azt, hogy különböző dolgokban hogyan tudunk fejlődni, akkor szerintem képesek vagyunk adaptálódni. De nagyon fontos az, hogy nyitottság legyen. Tehát, hogy a legtöbb esetben ilyen helyzetben én azt látom, hogy nem az a probléma, hogy nem tudnánk munkakört változtatni, hanem az, hogy vagy túl nagynak tartjuk magunkat ahhoz, hogy változtassunk, vagy túl kicsinek. Tehát ez azt jelenti, vagy azt mondom, hogy én ki vagyok én, és ezt kell csinálni, és ez biztos, hogy nagyon fontos vagyok, és ezért nem vagyok hajlandó változni, vagy azt mondom, hogy jó, én nem vagyok képes. Tehát, hogy az emberek képesek változni, csak akarniuk kell. Tehát főleg egy ilyen munka téren. Tehát be tudnak tanulni bármiben.
Aki lemarad emberként a tanulásból, az örökös tanulásból, az elmarad a versenyben, és akkor? A munkaerő versenyében?
Mindenképpen. Tehát hogy az azt jelenti, hogy mind kiszolgáltatottabb helyzetbe kerül. Tehát ez egyértelmű. Tehát, hogy az, aki nem hajlandó, vagy nem képes tanulni, az mind inkább olyan munkakörökbe fog belékényszerülni, amire az a szándékunk, hogy helyettesítsük gépekkel. Tehát, hogyha te nem vagy hajlandó tanulni, akkor most mondjuk azt, ami egy szép munka, de mindig azzal ijesztegetnek, ha nem tanulsz, akkor utcaseprő leszel, de hogy az a tendencia, hogy hozzunk gépeket, aki sepri az utcát. Ugye? Tehát kell vezetni azt a gépet is, még vezeti.
Még
vezeti azt a gépet is valaki, de hogy mindig az a probléma, hogyha te nem tanulsz, vagy nem képesíted magad, akkor kiszolgáltatott leszel mindig a változásoknak. Sajnos az új mesterséges intelligenciával nagyon polarizálódni fognak, tehát lesz szükség egy nagyon-nagyon-nagyon képzett rétegre, aki tudja ezeket a rendszereket programozni, fejleszteni, és lesz egy réteg, ami felhasználja, de hogy az a másik réteg, aki felhasználja, az mindig kiszolgáltatott. Tehát azok lesznek az új gazdagok, akik ezeket a rendszereket alakítják.
Hol tart napjainkban az automatizálás? Tehát mi mondjuk a legösszetettebb feladat, amit el tud végezni most?
Ez nehéz kérdés.
És nem feltétlenül, nyilván nem csak Romániára gondolok, hanem akár távolabbi területekre is. Egyesült Államok, Kína.
Kérdés, hogy mit nem tud?
Mit nem tud? Megközelíthetjük innen is.
Hát tehát nagy részt majdnem mindent tud, amit akarunk, csak hogy a kérdés az, hogy anyagilag megéri-e azt csinálni, vagy fejleszteni. Tehát azt kell tudni, hogy ezeknél a rendszereknél mindig az a kérdés, hogy mekkora a befektetés, vagy mennyi erőforrást fordítok arra, hogy az működjön, és hogy azt csinálja, és meg tudom-e oldani olcsóban. Tehát lehet, hogy most is vannak teljesen autonóm utcaseprők, de lehet, hogy vásárhelyen még olcsóbb fizetni utcaseprőket, tehát emberi erőt. Amikor változik, tehát amikor annyira drága lesz az utcaseprőnek a fizetése, akkor megvesszük azt a gépet, ami takarít utána. Tehát, hogy ilyen szempontból mindig van egy veszély az, hogy amikor túlértékeljük a munkánkat, akkor már megírja a cégeknek helyettesíteni a munkaerőnket. Ez az egyik dolog. Másik dolog az, hogy azért még vannak határai. Tehát, hogy hogy a mesterséges intelligencia nagyon dinamikusan halad, és nagyon-nagyon nagy a befektetett energia, de hogy, és most volt egy nagy ugrás az elmúlt években, de még van addig, ameddig teljesen intelligens lesz, vagy teljesen gondolkodó rendszer lesz. Tehát, hogy egyelőre nagyon jó, volt egy nagy lépés az, hogy megtanulja azt, amit mi tudunk, de nem fog, tehát a kreativitás idézőjelben most azok, akik képeket generálnak, azokkal fogják mondani, nem mert kreatív, de hogy a valóság az, hogy a tanultakból adják vissza azt, amit tudnak. Kérdés az, hogy kreativitásba mikor jutnak el az, hogy kreatívak legyenek, vagy eljutnak-e oda, hogy kreatívak legyenek.
Ez a jövő zenéje lesz mindenképpen, ahogyan az is, hogy miben segíthet a mesterséges intelligencia az automatizálást, akit már erre említettem példákat, de eljött az a pont, hogy az AI hatására olcsóbbak lesztek bizonyos eszközök, bizonyos gépek, és hogy nem tudom, az utcaseprő gép az jobb, hatékonyabb és olcsóbb is lesz, mint az emberi munkaerő, vagy közelebb kerülhetünk a mesterséges intelligencia révén ehhez.
Tehát az AI-tól, tehát mit csinál az AI, vagy úgy egy kicsit határozzuk meg. Tehát én ahogy látom, a mesterséges intelligencia azért dobott akkorát, vagy azért a menő, mert van egy csomó dolog, amit eddig a matematikai modellekkel, tehát kerestünk egy modellt, amit ráépítettünk, és ami elég jól megközelítette. Na most az AI-jal azt csinálta, hogy nem kell gondolkozzunk, hogy mi ez a modell, hanem mindent próbálunk neki odaadni, és vagy sikerül neki megtanulni, vagy nem. Tehát most elég jól meg tudja közelíteni tanulási adatok alapján a modelleket. De nem lesz mindig így, vagy nem varázspálca, tehát mindig lesznek határok, amit még nem tudjuk feltétlenül, még mik azok a határok, amiket nehezebben tud túllépni, vagy kell keresni egy újabb megoldásra. Tehát
itt a határok feszegetésénél még arra is gondolok, hogy eljuthatunk oda, hogy az AI automatizálja magát, tehát, hogy új AI-okat teremtsen?
Nem tudom, mert pont az a probléma, hogy az egy kreativitási lépés lenne, tehát, hogy olyan megoldásokat keressen, ami még nincsen. Tehát, hogy azt igen, hogy bizonyos, tehát vegyük azt kódolásnál, igen, lehet az, hogy fog segíteni abban, hogy újrakódolja magát. Tehát az alapján, ahogy fejlesszük, ő lehet, hogy fog tudni, tehát mit csinál az AI? Keres egy adatbázisba egy algoritmus alapján. Lehet, hogy az algoritmus egy kicsit hatásosabb lesz, mint ha az ember keresi azokat. Tehát abban fog segíteni, hogy gyorsabban el tudjuk végezni azokat a feladatokat, amiket mi kitalálunk. De hogy ennek mindig van egy határa, tehát hogyha nincs, aki kitaláljon új irányvonalakat, akkor nincsen, ahogy új irányvonal legyen. Tehát, hogy mi abba kell megmaradjunk, hogy új irányvonalakat, új kutatási területeket kapjunk meg, hogyha jön egy jó ötlet, ugye, tehát akkor, vagy az ötleteket abban nagyon fog tudni segíteni, hogy leellenőrizze. Tehát, hogy leellenőrizzen lehetséges útvonalakat. És ebbe biztos, hogy rettenetesen, tehát, hogy nem, emberi észre nehezen fogjuk tudni felfogni, de hogy én úgy látom, hogy még mindig fog kelleni valaki, akiből kipattan egy szikra. Tehát, hogy
nem lesz megkerülhető az ember és az emberi kreativitás.
Nem mindenkié lesz megkerülhető.
Nem mindenkié. Nagyon kevés időnk maradt, összegezzünk, hogyan lehetne meghatározni akkor az automatizálást, és mi lesz a szakterület, illetve a szakterületen dolgozó emberek jövője?
Tehát először is, tehát amit látok, tehát két irányvonal lesz. Egyrészt azok, akik fejlesztik, tehát akik eszközöket fejlesztenek, a modulokat fejlesztenek, és ezek nagyon, nagyon, tehát főleg elektronikára, meg matematika ismeretekre fognak alapozni, és lesz egy olyan réteg, aki ezeket üzembe helyezi, karbantartja, összelegózza ezeket, és különböző, vagy megszemélyesíti különböző alkalmazásokra. Tehát a jövője ez. Ez a két útvonal lesz. Tehát, hogy mind többet fogunk látni belőle, de hogy lesz egy része, akit valószínűleg jobban megfizetnek, akik fejlesztik ezeket a modulokat, tehát tulajdonképpen automatizálási hardvereket fognak előállítani, és lesz, aki összelegozza, és összerakja nekünk, és karbantartja.
Legyen akkor ez az árszó, dr. Vajda Tamás informatikus. Köszönöm, hogy itt volt a Digitális Világban, és válaszolt a kérdésekre.
Szívesen.
Önöknek, tisztelt hallgatóink, külön köszönet a figyelmükért. Most búcsúzom. A Digitális Világ szerkesztőjét, Nagybodó Szilárdot hallották. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra. Viszont hallásra.
A műsor támogatója a Csíki Sör, a Tiltott.